Jó reggelt kívánok mindenkinek, mindenkit sok szeretettel köszöntök, elnézést 5 perc késésért. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, akik otthonról követtek minket, pontosabban engem. Sábát traktátus 17-es lapját fogjuk ma átvenni, és ezzel be is fogjuk fejezni azt a témát, amit most már 3-4 napja tanulmányozunk. Jelesül, hogy mi volt az a 18 rendelet, amit Hananya ben Hizkiáhu padlásán Beit Sámály és Beit Hillel, Sámály és Hillel tanítványai hoztak, melyeknek a többsége a tisztaság és a tisztátalanság szabályával volt kapcsolatos. És ezeket vesszük most már egy jó ideje, és a 16-os lap alján azzal fejeztük be, hogy a Talmud próbálta még felfedezni, kinyomozni, hogy milyen szabályok voltak még, milyen előírások voltak még, amelyeket akkor ott a padláson hoztak, és az utolsók között lesz az, amit most tanulni fogunk, vagy amiket most még tanulni fogunk ma. Ez lesz az első fele a mai tanulásnak. A másik felében pedig egy visszatérünk a szombat témájához, és az lesz a téma, hogy szombaton kell-e, hogy az eszközeink is pihenjenek. Rendben van, hogy mi nem dolgozhatunk, nem dolgozhatnak a családtagjaink, nem dolgozhatnak a kiskorú gyerekeink, nem dolgozhatnak a nálunk dolgozók, szolgák, mármint az ókori időben, és nem dolgozhatnak, ugyanígy nem lehet dolgoztatni a háziállatokat. Kell-e, hogy pihenjenek az eszközeink? Ha nekem van egy autóm például, akkor az kölcsönadható-e valakinek, mondjuk egy nem zsidónak, hogy azt vezesse szombaton, kell, hogy az eszköz is pihenjen. Erről lesz szó a tanulás második felében. Az, hogy viszont az első felét jobban megértsük, ahhoz először egy általános pár szabályt a tisztaság, tisztátalansággal kapcsolatban meg kell ismernünk. Ezekről most akkor egy kis összefoglalót is fogunk csinálni. Mi van ma?
Ma? 23.
23-a. De hát ugye azt mondjuk, hogy van a tisztátalanság. A tisztátalanság hogyan válhat, sokféle dologtól lehet. Most alapvetően a halotti tisztátalanság az, ami a legszigorúbb. Hogyha valaki halottal találkozik, vagy holttesttel találkozik, akkor hogyan tud tisztátalanná válni? Három lehetőség van. Az első, ha megérinti. A második, ha viszi. Ugye akkor is, ha nem érinti meg, mondjuk egy koporsóban viszi, akkor nem érinti közvetlenül meg a halottat, de viszi. És a harmadik, azt pedig úgy hívjuk, hogy a sátor, az ohel tisztátalansága. Miként működik ez a sátor? Most erről fogunk részletesen beszélni. A sátor tisztátalansága az következőképp néz ki. Az első lehetőség, hogy a holttest képes sátrat valami fölött. Szóval a holttest maga a sátor. A második lehetőség, hogy valami sátor a holttest fölött. Hogy a holttest, az első variációnak egy továbbképzése, hogy a holttest maga a sátor,
Nem, bocsánat. Valami sátor, nem az elsőnek, hanem a másodiknak a tovább képzése. Hogy van egy sátor, valami sátor a holttest fölött, és van még valami a sátor alatt. Tehát akkor mondjuk menjünk konkrétan még, hogyha ez egy holttest. Az első variációban ez vagyok én, ez a holttest. Ha fölöttem van a holttest, akkor én tisztátalan lettem. Vagy, hogyha nem fölöttem van a holttest, hanem mondjuk ez egy toll, és a toll fölött van a holttest, ugyanúgy a toll tisztátalan lett. Ez az első variáció. A másik variáció, hogy ez a holttest, és fölötte vagyok én, mondjuk átépek egy sírhely fölött a temetőben, akkor én vagyok sátor a holttest fölött. Akkor ugyanúgy én tisztátalan lettem. Vagy egy toll ott van a holttest fölött, a levegője fölött, akkor az a toll az tisztátalan lett. Ez a másik variáció. A harmadik variáció az mi? Van egy sátor, itt van a holttest, itt vagyok én, itt van a holttest, van fölöttünk egy sátor, ami mind a kettőnket eltakar, akkor minden, ami a sátor alatt van, az alatt a sátor alatt, ami alatt a holttest is megtalálható, az ugyancsak tisztátalanná válik. Most minden ilyen, mind a három variációban milyen tisztátalanságról beszélünk, mind a három variációt az úgynevezett 7 napos tisztátalanság. Ugye ez tórai törvény, ez egyike azoknak a törvényeknek, amiről a Salamon király is azt mondta, hogy ezek nem azok az isteni törvények, amiket meg lehet érteni, hanem a misztikum, misztéria kategóriájába tartoznak. 7 napig tisztátalan vagyok, és a vörös tehénnek a hamvai vízzel összekeverve azt rám hintik, és ezzel leszek tiszta. Ugye ezek a szabályok ma mind nem aktuálisak, abból a szempontból nem lehet megtisztulni, mert vörös tehén, és stb. Stb. Ez csak akkor létezik, hogyha van szentély, Jeruzsálemben áll a templom. Abból a szempontból aktuálisak ezek a szabályok, hogyha valaki kohanita, egy kohanitának ma is tilos tisztátalanná válnia, ha csak nincs rá nyomós oka, az a nyomós ok, az csak az lehet, hogyha egy közvetlen rokonát temeti, de amúgy mondjuk például tilos bemenni a temetőbe, mert akkor át fog lépni egy halott fölött, ha teheti, akkor például tilos bemennie egy intenzív osztályra, ahol vannak halottak, és ő egy sátor alatt lesz más halottakkal, vagy nem más, hanem egy sátor alatt lesz halottakkal, és ugyanígy mondjuk tilos vinnie egy koporsót természetesen, mind a három variáció tilos. Most akkor ugyanígy, ahogy ezek 7 naposak, természetesen az első kettő is 7 napos, tehát megérinti, viszi, és a sátornak a három variáció mind 7 napos. Mi a helyzet akkor, hogyha mondjuk vegyünk egy olyan esetet, hogy valami sátor, a kettest, valami sátor a holttest fölött. Mondjuk, térjünk vissza ez a példához, itt van a halott, itt van a toll az egy sátor a holttest fölött, és utána én ezt a toll, elmegy a holttest, utána valaki megérinti ezt a tollat. Ugye azt tanultuk korábban, a tisztátalanságnak több szintje van. A halott maga, a holttest maga, az a via vodhatuma, az a tisztátalanság legelső forrása. Ami megérinti azt, az avhatuma, az a tisztátalanság nem legalapvető forrása, nem csak forrása. És onnantól, ami azt megérinti, az első, másik és harmadik szintig megyünk el. Az összesen 4 szint van a holttest érintésétől. Ha ez egy sátor volt a holttest fölött, és tisztátalan lett, ha én megérintem ezt, akkor tisztátalan leszek, de nem 7 napos tisztátalansággal, hanem csak, ha mondjuk itt a toll, és én megérintem a tollat, akkor itt ez már csak 1 napos tisztátalanság lesz, az, aki megérinti azt, ami sátor volt a holttest fölött. Ezek az alapszabályok, amiket most ismernünk kell. Most pedig akkor jön maga, hogy mit mond a Talmud.
Idach Máhi, milyen rendelet volt még a 18 rendelet közül, amit hoztak ott, ha nem jövően Krisztiáú padlásán? De nán, kallam a tálteremé vénesz a tuma, be ovi már deja. Kérdés az az, azt mondja, most még visszatérve a sátorra, a sátornak a tisztátalansága, amikor, és ez az a variáció, amikor itt van a sátor, egy, mondjuk egy, vegyünk egy kifeszített sátorlapot, és alatta van egy tárgy, mondjuk egy szék, és van egy holttest, akkor mik az előírásai a sátornak? A sátor mekkora kell, hogy legyen ahhoz, hogy, hogy sátornak számítson? Itt az alaptézis az az, hogy három tefachszor, három tefach. Három tefachszor, ugye három tefach az nagyjából
24
centi, 24 centiszer 24 centi kell, hogy legyen. Mind a szélessége, mind a hossza. Azt mondja erre a Talmud, hogy mi az egyik rendelet, amit hoztak, hogy nem kell, hogy 20, nem kell, hogy háromszor három tefak legyen, elég egyszer három tefak legyen, ahhoz, hogy már úgy tekintsük, hogy sátor. Tórai törvény szerint háromszor három kell, hogy legyen. Az egyik rendelet a 18 közül az az, hogy elég egyszer három. Mondjuk a szélessége elég, hogy egy legyen, és a hossza kell, hogy legyen három. Most a Talmud ezt el fogja vetni, és majd el is magyarázza, hogy miért veti ezt el. Honnan jött a félreértés? Amar Rabbi Tarfon, a kapelhez banáj, és a zaja loha mekupáhasz. Szóval megölöm a gyerekeimet. Ez egy olyan hibás halacha. Ez egyik, gondolom, ez ilyen korabeli felkiáltás volt, valaki nagyon durvát akart mondani. Szóval ez teljesen egy totális félreértés. És ez Samás, hogy Meja, vagy Toma, vagy Tó. Mert itt arról van szó, hogy valaki hallott egyszer egy rabbinikus döntést, és félreértette. Mi volt ez a rabbinikus döntés? Ha ikar oiver umar dejoj al kiszfoj, ve ihnoj cad achas al a kejver, time oiszöj misum kénim a mahinim al ha mész. Miről volt szó? Az eset a következő volt. Volt egyszer egy paraszt. Nem tudom, hogy milyen parasztnak nevezik, de paraszt. A paraszt a vállán vitte a Mardeja, az nyereg. A vállán vitte a nyerget. Elment egy sírhely mellett. A nyereg, kicsit átrajzoljuk a nyerget, elnézést, mondjuk így volt a nyereg. A nyereg az a sírhely fölött ért rá. Akkor mi itt a halacha? Maga a nyereg az melyik kategóriája a tisztátalanságnak? Ugye, az egy valami sátor a holttest fölött. Ugye, és itt nincs egy minimum méret, tehát akkor a nyereg az maga a nyereg az a valami sátor a holttest fölött című. Igen ám, de a nyereg maga milyen módon teszi tisztátalanná az illetőt? Ugye az illető maga nem lépett át a sírhely fölött, nem ért hozzá a sírhelyhez, szóval semmilyen módon közvetlenül nem kapcsolódott a atyákhoz. Mit csinált egyedül? Megérintett valamit, ami sátor volt a holttest fölött. Mi volt ez a valami? Ez volt az a nyereg. Akkor ő csak egy napos tisztátalan lesz. A maga, a nyereg az hét napos, de az illető az csak egy napos, mert ő egy szinttel tovább van a tisztátalanságban. Mi volt a félreértés? Elment ez a paraszt a rabbikhoz, és a rabbik azt mondták, apukám tisztátalan van. Mit mondtak neki? Egy napos tisztátalan vagy. Miért? Meg megérintetted a nyerget. Valaki ott volt, és azt hitte, hogy ő nem egy napos tisztátalan, hanem hét napos tisztátalan. Miért?
mert igazából ő a nyereg alatt is volt, és a nyereg akkor egyben olyan, hogy egyszerre volt sátor a sír felett, és egyszerre volt az illető egy része felett, mondjuk a lába fölött sátor. És nagy alapszabály, hogy a valami sátor valami fölött, nem kell, hogy az a valami teljesen a sátor alatt legyen, elég, hogyha csak félig van a sátor alatt. És erre azt hitték, hogy a nyereg az képes sátorként képezni a sírhely és az illető fölött. Igen, ám csak a nyeregben nem volt 3x3, hanem nyereg, nem tudom, nem értek a nyergekhez, de ott nincs meg a 3x3, csak az 1x3. És innen hitték azt, hogy az 1x3-ra is vonatkozik az, hogy ha valami sátor a holttest és valami fölött, akkor nem kell, hogy 3x3-as legyen, hanem elég, hogyha 1x3-as. De ez egy félreértés. Miért? Mert itt nem arról volt szó, hogy a nyereg, a sátor volt az illető, és a holttest volt egyszer, és ezért lett az illető tisztátalan, és akkor 7 napos tisztátalan lett volna, hanem csak azért lett tisztátalan, mert megérítette azt, ami sátor volt a nyereg fölött, a holttest fölött, a sírhely fölött, de az csak egy napos tisztátalanság. Amarami a hiba, nia szákén se jut, dibrek a hamimka jamim, שיהיו כל טלטלין מבין את הטומה על האודם שנועשה עושם באויבי המרדיה ועל עצמם בכל שהם ואשר כל אודם וקיינים ביצח טפח. אז נתאר רבי עקיבא. יוגוש. אז ולו ברך פרה ירטש. דאין, כיתו דום יביטוני, אז תנק פוגל מזשת עוד. Hogy az mégis megállja a helyét a következő képpen. Si jó kaleme tálteni, mi vénesze tuma álva adom, ba ajvi mardeja, minden eszköz, amit az ember ha visz, akkor az ember tisztátalanná teszi egynapos tisztátalansággal, ugye, mint ebben az esetben, ahol a nyereg egynaposan tisztátalanná tette az illetőt, akkor is, hogyha nincs meg a 3x3-as méretem, csak 1x3-as. Vár átszmon behol sehén, és ahhoz, hogy ők pedig tisztátalannak legyenek, például a nyereg, ami sátor a sírhely fölött, az nem is, az bármilyen vastagsággal beszélünk, vár sár, adom a kényünk, hogy szer tefár. És ahhoz, hogy ha valami fölött képeznek sátrat, akkor meg kell, hogy legyen legalább az egy tefach szélesség. Oké. Amarami Janai, umar deas amru, én bejöv egy tefach, és bekefe tefach, vagy kazru, állá kefe, mi sem avioi. Most ugye itt van még egy apró részlet, hogy amiről itt beszélünk, nyereg, eddig beszéltünk erről a két részről, a hosszáról és a szélességéről, a vastagságában még egy tefár sincsen, és mégis azt nem veszük figyelembe, akkor is képes ohérként sátrat képezni. Ulábi tárfen, de amár a kápechez menes a lakhoz, hogy a pákász, bacrüleju. Jó, oké. Most még akkor is ezt nem értettük pontosan, azt látjuk, hogy itt vita van, hogy ez a szabály, hogy nem kell, hogy legyen 3x3, hanem elég 1x3, ez vita a rabbi között, hogy ez most létezett egy ilyen rendelkezés, vagy nem. Most Rabbi Tárfon azt mondta, hogy nem létezett ilyen rendelkezés, és azt mondta, a fiaimat megölöm, hogyha ez igaz. Akkor Rabbi Tárfonból hiányzik egy rendelkezés. Ugye mert azt mondtuk, hogy 18-nak kell lenni. A 18-at próbáljuk kinyomozni. Ha ez nem része, akkor valami mással pótolni kell. Rabbi Tárfon mivel fogja pótolni? Mi az a másik rendelkezés, amit fog mondani? Amar Rabbi Nachman Yitzchak, ábna is kuti mellé is azt mondja, hogy jön gazru, mindegy szavajlak el, hogy miért. Azt fogja mondani Rabbi Tárfon, amit már említettünk korábban egy másik kontextusban, hogy az is az rendeletek része volt, hogy a kutik, amiről tegnap tanultunk, hogy a kutik, ugye a szamaritániánusoknál úgy döntöttek a rabbik, hogy a nők, független attól, hogy milyen korúak, azokat nidának tekintjük
a karuktól függetlenül. Oké. Okay. Megyünk tovább. Idach, milyen szabályok vannak még? Milyen törvények, milyen rendeleteket hoztak még a rabbik? Mi a 18-nak a része? A bojcer legás, amájai mér húgsa, hillai mér lai húgsa. Ezt már említettük korábban. Ugye azt mondtuk, hogy ha valami, egy zöldség vagy egy gyümölcs nedves lesz, akkor ez alkalmassá válik arra, hogy ha utána megérinti valami tisztátalan, akkor az tisztátalan legyen. Például, megérinti mondjuk a kezem, amiről azt mondtuk, hogy a kezem kézmosás nélkül egy alap tisztátalanságot hordoz, akkor az tisztátalan legyen. Most ha valami nedves lesz, az akkor számítjuk nedvesnek, hogyha az a nedvesség, amivel nedves lett, az az én akaratom által lett nedves. Tehát, hogy én szerettem volna nedves legyen. Mondjuk például, ha én megmosok egy gyümölcsöt. Azért, hogy megmostam, akkor én szerettem volna, hogy nedves legyen. De csak úgy magától nedves lett, azt nem számítjuk nedvesnek. És akkor a kérdés a következő. Ha én gyűjtöm egy hordóban a szöllőt, amit majd le akarok taposni. És a szöllő súlya önmagától már egy kis nedvességet kihoz a szöllőből. És azáltal nedves lesz a szöllő. Akkor az a nedvesség, az olyan nedvessége, ami az akaratom része, szeretném, hogy nedvesen, mert a végén úgyis szeretném ezt a szőlőlét felhasználni, én úgyis ki fogom taposni, vagy nem, mert itt mégsem tudatosan én nyomtam ki a szőlőt. Hillel szerint nem, Sámály szerint igen, erre azt mondta Hillel Sámálynak, mint én már beiszkim a tára, én beiszkim a tára. Szóval, ha ez így van, akkor miért csak a szőlőnél mondod ezt a szabályt? Miért nem mondod ugyanezt a szabályt a olivabogyónál is? Az olivabogyónál is, ugye ezt el kéne rendelni, hogyha egymásra rakták az olivabogyókat, akkor az olivabogyó súlyától már elkezd a nedve kijönni, akkor ugyanígy az is már nedvesség megszámítani, és mégis te csak a szőlőről mondtad ezt, és nem az olivabogyóról. Erre mit válaszolt neki? Sámája, mert laj, imtakni tényleg, hogy zén tumálami szika. Szóval így folytatod, akkor arra is el fogom rendelni. Ha szemtelenkedsz, és így folytatod, hogy ilyen kérdéseket teszel föl, akkor az olivabonyóra is el fogom rendelni. Erre na átszú herebe beiszamidras. Kirántották a kardjaikat a tanházban, ez egy kifejezés gondolom arra, hogy egymásnak feszültek a vitában. A nichnaszi kaneszvá jöjtszállétsze, és azt mondták, aki itt bejön, az maradjon is bent. Senki ne menjen ki. Most harc. Ha harc legyen, harc. Nézzük meg, hogy kinek van igaza. Öjszajjam, haja. És mi lett a vége? Hogy Sámálynak a tanítványai, akik Sámály mellett voltak, többen voltak, mint akik Hillel mellett voltak, és a szabály az az, hogy mindig a többség elbe dönt, és ezért öjszajjam, haja Hillel kafu, vagy öjfsém, lifnél Sámályk, elhagyomlott, amin Hillelnek meg kellett hátrálnia, és Hillel azon a napon úgy ült Sámály előtt, mintha egy egyszerű tanítványa lenne, és olyan kemény volt ez a nap, olyan nehéz volt ez a nap Izraelnek, mint az a nap, amikor az aranyborjút hozták. Én mindjárt vissza fogunk térni, még azon Sámályán Hillelről, akiből nájú, és akkor ott erőszakkal Sámály ezt a törvényt keresztül akarta vinni, de végülis nem fogadták ezt. Mégsem terjedt el ez a törvény, egészen addig, amíg Hanánya ben Hizkiáhu padlásán már a tanítványaik újra előszedték ezt a vitát, és végül is eldöntötték, hogy így legyen, és ez a nedvesség, amik jön a szőlőből, az alkalmassá tegye a tisztátalanságra a szőlőt. És akkor érdekes, hogy miért mondja azt, hogy amikor Sámály legyőzte Hillelt, akkor olyan volt ez a nap Izraelnek, mint az a nap, amikor az aranyborjút hozták. De mi történt, amikor az aranyborjút hozták? Azt történt, hogy ott is erőszakkal kezdték egymást meggyőzni. Ugye Áron látta, hogy Hurt, aki felszólalt azok ellen, akik hőbörögtek, hogy Mózes miért nem jön meg, és valami új vezetőt kéne választani, Hurt azt megölték, akkor utána Áron már nem mert megszólalni, és inkább csöndben asszisztált az esethez. És mi történt? Mi lett a vége? Meghozták az aranyborjút a legnagyobb bűn a zsidó nép életében, történetében. És ugyanígy a Hillel kénytelen volt meghátrálni, nem az érvek miatt, hanem egyszerűen a többség véleménye miatt, és az egy nagyon súlyos nap volt Izraelnek, hogy nem az érvek érvényesültek, hanem egyszerűen csak a többség. Ami azt jelenti, hogy akkor is, amikor a többség érvényesül, ott is kell, hogy legyenek érvek. Az a többség nem egyszerűen a többség. Arról van szó, hogy kell, hogy valamilyen érvelés legyen, és ne csak erőszakkal legyen keresztülvéve a többség véleménye. My time on Amar Rabbi Zeira, Amar Rabbi Chanina, Zeira Shem Yivtzeni, Amar Kupa Ismeyes. Er a Talmud még azt kérdezi, mi volt tényleg ennek az oka? Miért rendelkeztek? Miért fogadták el végig ezt a rendeletet? Hogy a szöllő, amit a hordóban gyűjtenek, és a nedvesség kijön belőle, az a nedvesség már olyan nedvesség, hogy úgy számítjuk, mint hogyha azt a nedvességet akartuk volna. Azt mondja, a Talmud azért, mert azt akarták, hogy még elővigyázatosabb legyen, hogy ne gyűjtse az ember magát a szöllőt tisztátalan hordóban. A Nihalamanda Amár klita, ami hősök másként sápír, Lamanda Amár klita, ami egy hősök másként májikere. Én mert a Talmud azt mondja, jó, de ez még mindig csak akkor azt szerint a vélemény szerint stimmel, ami azt mondja, hogy egy tisztátalan edény az tisztátalanná tesz nedvesség nélkül is, és ezért hozták azt a rendeletet, hogy a nedvességet, bármilyen nedvesség legyen, azt nedvességnek tekintik azért, hogy elkerüljék azt, hogy valaki eleve tisztátalan edényben tudjon. De mi van azt szerint a vélemény szerint, amelyik szerint a tisztátalan edény az nem ilyen erős, ele amel az éle, amel a fenének az éle semmi évcelen, mert kupaisz, mezu pafajsz, arra azt mondta akkor azt mondta Rabbi Chanina, hogy azért rendelték ezt el, mert attól féltek, hogy egy kénezett hordóban fogja gyűjteni, és egy kénezett hordóban gyűjti, ott abban megmarad, nem folyik szét a lé, és azt mindenképp akarni fogja azt a szőlőlét, és akkor már ott van az akarat is a nedvesség mellett, és akkor ez a nedvesség mindenképp nedvességnek számít. Rabbi Amár Zérem is Noishas, Rabbi szerint egy másik okból rendelték el, mi ez a másik ok? Azt mondja, amikor az ember kimegy. Itt az a kérdés, hogy a nedvesség mikortól számít olyan nedvességnek, amit akarok. Ez tulajdonképpen itt a kérdés. És aztán van egy olyan eset, hogyha én kimegyek a szőlőbe, és meg akarom nézni, hogy a szőlők elég érettek-e már, akkor mit csinálok? Fogok egy szőlőszemet, és kicsit szétnyomom. És látom, hogy hogy spriccel belőle a lé. Amikor így spriccel a lé, az ráspriccel egy másik szőlőre, akkor az már nedves lesz. Az a nedvesség olyan nedvesség, amit én akartam, mert azért nyomtam szét, hogy jöjjön bele a nedvesség. És ezért, hogy ezt elkerüljük, ezért azt a nedvességet is megtiltották, amit nem akartam. Amarab náhman, amarab abarab vua, pámi vadom, hogy lehet kármai. Igen, ez amiről beszéltünk. Oké, megyünk tovább. De idach, milyen más rendeletet hoztak még? Tavi rizsba amár smue. Tavi a vadász. Tavi a vadász azt mondta Smuel nevében. Ávgi dule truma truma. Bojbejön gazru. Aznap hozták azt a rendeletet, hogy a truma növénye is truma. Hogy kell ezt érteni? Van mondjuk nekem egy alma, almafám. Leszedtem az almákat. Az almából kell, hogy hozzam ugye a különböző adományokat, a különböző adókat, papi adókat. Az első papi adó, amit kell hoznom, az ugye a truma. 2%-a a gyümölcsnek, a termésnek. Én félrerakom a két, mondjuk volt 100 almám, félrerakok 2 almát a trumának, de nem adtam oda a kohénnak. Viszont elültettem azt a 2 almát. És a 2 almából kinőtt másik 2 almafa. Annak az almafának a gyümölcse az mi? Ugye a trumát én nem ehetem meg, mert ez egy szent gyümölcs, de megehetem-e azt a növényt, amit ugyan vétkesen, de abból a magból nőtt ki, ami egy trumának a magja volt. A Tóra törvénye szerint megehetné. De Smuel azt mondta, itt hoztak egy szabályt, egy rendeletet, hogy nem. A trumának a növénye az is truma. És ez is része a 18 rendeletnek, amit aznap hoztak. Kérdezi a Talmud, miért hozták ezt a rendeletet? My time-ok. Amarab haninak zérim sum truma tajra vajánisra. Azt mondja, hogy azért hozták ezt a rendeletet, mert attól féltek, hogy valaki, aki fukar, az félre fogja venni a trumát, de nem fogja odaadni a kohaniták, mert el fogja ültetni. Mert ezzel akkor meg tudja menteni a gyümölcsét. Azt mondja, hogy igen, ettől félünk. Ha valaki ilyen fukar, akkor megtehetné, hogy egy milligram almát ad trumaként, mert a tórai törvény szerint ezek a truma esetén nincsen egy konkrét mennyiség. Ezt amikor azt mondjuk, hogy minimum 1,50-ed, minimum 1,60-ad, maximum 1,40-ed, és azt mondjuk, ez a 2%, ez egy rabinikus meghatározás. De azt tanította Smuel, hogy akár egy kis búzamax méret is már elég a trumához. Ha ő annyira fukar, akkor nem játszana ezzel, hogy félreveszi, és utána elülteti, és mit tudom, adna egy, mit levágna egy kis darabot, egy kis almából, és már akkor feloldotta a trumának a kötelezettségét. Akkor ez nem valószínű, hogy emiatt hozták ezt a szabályt, hanem miért hozták ezt a szabályt. Elek zérem isünk trumat, mely beját kajén, dílom, másileg a bej, azt mondja, hogy a kalasz. Azért hozták ezt a szabályt. Mi van akkor, hogy én odadom a trumát a kohénnak? A kohén tisztátalan, tisztátalanná teszi a trumát. A tisztátalan trumát el kéne égetni, meg kéne semmisíteni, de ő fukar megsemmisíteni, és a kohén elülteti a tisztátalan trumát. És ezzel vétkezik, mert a trumát, ami tisztátalan, el kéne semmisíteni. És ezért hozták azt a szabályt, hogy az a növény, amit elültetsz, az olyan lesz, mint amiből elültetted. Tehát, hogyha ez egy tisztátalan truma, akkor maga a növény is, ami kinő belőle, az is tisztátalan trumának fog számítani, hogy ne játszanak ezzel a kohénok. Oké. Okay. Következő, és most már nem tisztátalanságról lesz szó, még az utolsó pár szabály, amit át fogunk venni. Ami az utolsó pár szabály, amivel azt mondjuk, hogy része volt a 18-nak, amit Hanánya ben Hiszkiáhu padlásán hoztak. Ida, hamarabb hiába rámi misméne ula, áfmise éksiklaiba derek, nöjszön kiszele nachrim, bajba jön gazru. Mi van akkor, hogyha én megyek az úton, és egyszer csak besötétedett. Bejött a szombat, mint a viccben. Találtam egy pénztárcát, jobbra is szombat, balra is szombat, csak középen nem szombat. Mit lehet csinálni ilyenkor? Nálam van a pénztárcám, vagy nálam van valami érték. És ugye mi a szabály? Elvileg én megtehetném azt, hogy ha nem megyek egyszerre négy lépésnél többet, mindig megyek kevesebb, mint négy lépést, megállok, és meg ennyi megyek kevesebb, mint négy lépést, akkor a tórai szabályt nem szektem meg. A tórai szabály az, nem szabad egyszerre több, mint négy lépésre vinni a közterületre, de mindig kevesebbre viszem, mint négy lépés, akkor a tórai szabályt nem szektem meg. De a rabbik ezt megtiltották. Van egy másik dolog is, amit megtiltottak a rabbik, ez pedig az, hogy egy nem zsidót megkérek arra, hogy szombatot szegjen nekem. Ugye az egész fogalom, amit úgy hívnak, hogy sábezgot, hogy egy szombaton arra megkért nem zsidó, hogy szegje meg a szombatot, ez nem létezik, ez egy félreértés. Most olyan létezik, de a rabbik ezt megtiltották, tehát aki ezt csinálja, az nem tudja, hogy mit csinál. Most akkor melyik megoldást választom? Itt mindenképp valószínűleg nem dobnám el a pénztárcámat. Egy rabbinikus szabályt. A rabbi tudták, hogy ez nem realitás, hogy én eldobjam a pénztárcámat péntek este. Akkor melyik szabályt mondták, hogy szegjem meg a két rabbinikus tilalom közül? Úgy döntöttek, inkább azt, hogy inkább azt szegjem meg, hogy nem szabad egy nem zsidót megkérni arra, hogy végezzen nekem munkát. És ezért, hogyha beesteledett, és ott van egy nem zsidó barátom, akkor adjam oda neki a pénztárcát, és ő vigye haza nekem. Inkább eszegem meg, mint azt, hogy mindig kevesebb, mint négy lépést megyek. Miért? Ha mindig kevesebb, mint négy lépést megyek, az egy elég határeset, hogy mikor fogom megszegni, és unom meg, és mondom, na jó, akkor megyek egyenesen, és nem fogok minden négy lépésben megállni. És ezt a törvényt is aznap hozták a padlásra. Ez is egyike a 18 törvény. Nidach, Amar, Bali, Amar, Avimi, Sanvunusza, Pitom, Samnom, Jénon, Ugnai, Szén. Szóval van még egy szabály, amit hoztak. Mi ez a szabály? Ez a szabály, ez négy dolgot is magában foglal. Hogy a pogányoknak a kenyerét, az olaját, a borát, és a pogányoknak a kenyerétől, az olajától, a borától, és a lányaitól távol kell tartani magamat. Kulam vismojna, aszvedalan, és mindez, ez a négy, ez egynek számít, egy törvénynek számít. Miért voltak ezek a határozatok? A pogányok olaja, bora, kenyere és lányai. Azért, mert attól tartottak a rabbik bármelyik esetben, hogy a bálványimádásra fognak rávezetni engem. Szóval, hogy bármelyiket magamévá tehetem, akkor át fogom venni a pogány szokásokat, és magam is bálványimádó leszek. Most különben az első, csak a negyedik kapcsolat, ugye az első három, ugye a kenyér, az olaj és a bor. Ebből egyrészt az olaj az ma már nem terjedt el. Szóval ma, ugye, amit úgy hívunk, hogy Pász Iszrael, ugye a kóser kenyér, ott ugye két dolog van. Az egyik az az, hogy csak kóser alapanyag legyen benne, mondjuk ne disznózsírral kenjék meg a tepsit. És a másik, hogy egy zsidó részt vegyen a sütésben. A zsidó süsse, vagy legalább részt vegyen a sütésben. Ugye ettől válik kóser kenyér. Az olajnál ezt, ott csak az a szabály, hogy mindenképp kóser alapanyag legyen, de nem terjedt el. És a bornál ugyanez a helyzet, hogy a bor attól kóser, hogy a szőlőlé, amit azt egy zsidó felügyeli, vagy egy zsidó csinálja, és így tovább. Ugye eleve van egy kérdés, hogy ma, amikor ezt a szabályt hozták, akkor a világ népei a szó szoros értelmében pogányok voltak, bálványimádók voltak. Talmud a másodban egy kérdés, hogy már a talmudi időben is pogánynak tekinthetjük-e, pogánynak tekintjük-e a népeket. És nem egyértelmű, hogy ez így van, hogy ezt pogánynak vagy bálványimádónak tekintjük őket, és ezért vannak ez az egyik oka annak, hogy vannak, akik ha ma én veszek kenyeret, ha biztos vagyok benne, hogy az kóser alapanyagból készül, akkor is, hogyha nem volt ott egy zsidó, aki a sütésben részt vett, akkor is vannak, akik ezt megengedik. Ugyanez miért? Mert nem lehet az, nem, ez nem ugyanaz, mint amikor amiről beszéltünk, hogy pogány. Mert a mai világ népei azok nem egyértelmű, hogy pogánynak tekinthetőek, bálványimádóknak tekinthetőek. A bornál ott szigorúbbak vagyunk, mert a bor az eleve vallási célra használható. Általában vallási célra használják, és ezért ott ez a szabály a lehető legszigorúbban minden vélemény szerint megmaradt. Most a negyedik szabály a lányaik, ugye a vegyes házasság tilalma az magában a Tórában benne van. Ez egy bibliai tilalom. Itt nem arról van szó, hogy a lányaik, ha nem szabad házasodni, hogy azt tiltották meg, mert ez a tórai tilalom. Arról van szó, hogy tilos egy zárt szobában együtt lenni egy nővel. És mindegy, hogy az a nő zsidó, vagy nem zsidó. Miért? Nehogy bűnbe essen az ember. Egy zárt szobában együtt van vele, akkor ez problematikus lehet, és ezért ezt a tilalmat hívják a jihud tilalmának, hogy tilos egy idegen nővel egy zárt szobában együtt lenni. A Nihal Rabbi Meir elelebi jöjsz és sávszrejhábjon, akkor most már összesítjük, akkor megvan a 18, de a 18 csak Rabbi Meir szerint van meg. Rabbi Yossi szerint, aki korábban vitatkozott Rabbi Meir egy konkrét esetben, melyik volt ez a konkrét eset, ezt még tegnap tanultuk, hogyha valaki kint felejti az edényét a eresz alatt, akkor az és beleesik a víz, akkor az a víz az természetes víznek tekinthető, vagy már nem természetes víznek, mert már egy edényből össze lehet gyűjtve. Annak ellenére, hogy az egyedében gyűjtés az nem egy tudatos, célakaratos gyűjtés volt, hanem csak kint felejtette, és erről vitatkozott, hogy miért csak gyöjszi. És akkor Rabbi Yossi szerint csak 17 van, Rabbi Yossi szerint kell találni még egyet. Mit fog erre mondani a Talmud, hogy megvan a Rabbi Yossi szerint is a 18-dik. Melyik ez a 18-dik? Hogy melyik ez a 18-dik? Ez az, hogy amilyen módon ügyelnünk kell, vagy távol kell magunkat tartani az előbb említett módon, kell, hogy legyen egy extra távolságtartás két különböző nem között, akkor valami fajta távolságtartás kell, hogy legyen két azonos nemű között is, mert van, akinél ilyen kísértései vannak. Most a részletekben menés nélkül. És ez a 18-dik, amiről szerinte beszélni. De előtte, miért Rabbi Yossi ezt elmondaná, végveszi, hogy miért tilos mindaz, amit az előbb mondtunk, ugye a kenyér, a olaj, a bor és a lányaik, és ennek a magyarázatait is elmondja, amit mi már szóban elmondtunk. Majd a Talmud azt kérdezi, hogy oké, de hogyha van még ez az utolsó, ez a 18-dik, Rabbi Yossi szerint, akkor Rabbi Meir szerint ez már 19-dik. És erre azt mondja a Talmud, igen, de Rabbi Meir szerint volt egy korábbi két szabály. Az egyik az, hogy az ételek a nedvesség által alkalmasak válnak a tisztátalanságra, és az edények is a nedvesség által alkalmasak a tisztátalanságra, és ő ezt nem két külön törvénynek veszi, hanem egy törvénynek veszi. Oké. Okay. Mindenképpen a 18 szabály az összejött, most nem fogjuk végig számolni őket, de végig lehet őket számolni, mind Rabbi Meir szerint, mind Rabbi Yossi szerint, ezeknek a többsége, ezek mindegyike az egy elővigyázatossági szabály, és a többsége a tisztaság, tisztátalansággal kapcsolatos, és megvan így a 18. Most elérkeztünk a Misnához, ami visszatér a szombat témájához. Miről szól a következő Misna? A szombati munkatilalomról ugye van egy idézet a Tórából, amit mindig a reggeli kidúsban is szoktunk mondani, szombat reggel, hogy szásza halmelacha, ne végezzél munkát. Attól vinhovi techa, ávdokva moszha, vem techa. Ne végezzél semmilyen munkát, sem te, sem fiat, sem lányod, sem szolgád, sem szolgáló lányod, sem barmod, és az idegen, aki a kapudban van, mert 6 nap alatt teremtette Isten a világot, és a 7. napon megpihent. Most ezek között mindent felsorol, de az eszközeidet nem sorolja föl. Ugye? De felsorolja például a barmadat, ami azt jelenti, hogy én nem adhatom kölcsön a lovamat, hogy valaki lovagoljon rajta, egy nem zsidó mondjuk, vagy nem zsidó barátomnak odaadnám, tessék, itt van szombaton, kölcsön adom, mert a lónak is pihennie kell szombaton. Az én lovamnak, az én barmomnak is pihennie kell szombaton. Ugyanígy nem adhatom kölcsön a marhámat, vagy a szamaramat, hogy az amit vigyenek valamit, vagy hordjanak valamit, vagy szántsanak, mert a barmomnak is pihennie kell szombaton. De az eszközeimre, az eszközeim nincsenek felsorolva. Képzeljétek el, ha föl lennének sorolva, az azt jelenteni, hogy például a villany nem éghetne szombaton. Ma mit mondunk, a villany nem lehet fölkapcsolni szombaton, én nem végezhetek szombaton munkát. De igaz lenne, hogy egy eszközön nem dolgozhat szombaton, akkor a villany nem éghetne szombaton, még akkor sem, ha én a szombat előtt gyújtottam föl, vagy magától valahogy fölkapcsolódik egy időzítő által a szombaton. Ez Hillel véleménye, hogy az eszköznek nem kell pihennie szombaton. Sámály véleménye az az, és később lesz róla szó, hogy miért van ezen a véleménye. Sámálynak az a véleménye, hogy az eszköznek is pihennie kell szombaton. És ezért a következő szabályokat mondják. Minden szabály, amit most mondani fogunk, az ehhez, majdnem minden, az ehhez kapcsolódik. De Sámálya Imrim, Einsein, Dájon, Eszememanim, Karsinin, ellakítési istrümbe jön. Minden olyan dolog, amit be kell áztatni, és az áztatás által kocsonyássá válik. A kocsonyássá válása az a tésztagyúrás melachája, a tésztagyúrás szombati munkatudalmába esne. Tehát én amikor mondjuk keverek, mi az a tésztagyúrás? Fogom a vizet, lisztet, és addig gyúrom, amíg egy ilyen kocsonyás masszává nem válik. Honnan jött ez a tésztagyúrás tilalma? Onnan, hogy a festéket gyúrták, összekeverték, és kocsonyosították a szentélyben a festéket, amit használtak a szentély építéséhez. Most ezért, hogyha én beáztatok valamit, ami a beáztatás által kocsonyássá válik, akkor azt mondja, hogy Shammai, hogy mindegy, hogy én már nem végzek aktív munkát, a kocsonyássá válásnak kocsonyásodnia kell már a szombat bejövetele előtt. Én nem áztathatom be, hogy a szombaton váljon kocsonyássá. Miért? Mert ő azt mondja, hogy olyan munka is, ami az eszközöm által végződik, egy élettelen dolog által végződik, de magától úgymond, az is tilos, mert az eszközömnek is pihennie kell szombaton. Akkor így igaz ez a festékre, vagy a gyógyszerre, vagy az állateledelre, például amit így a tápra, amit mondjuk beáztatnak valamit, hogy az úgy megkocsonyásodjon, azt is tilos még péntek délután is. Hiába te már nem végzel munkát, de mivel még pénteken folytatódik este a kocsonyásodás, az tilos. Bé színe viszont megengedik. Következő szabály. Bésámáj önrin én noisznin uninsel pistan le tőjük a tánúra le kdénsejá bibumiba idő. Nem értek pontosan, hogy ezt hogy mi itt a módszertan, de valahogy a lent azt az áztatás után egy kemencébe rakták. És akkor a len valahogy így, ez része volt a len megdolgozásának. Akkor ugyanúgy tilos, hogy lent közvetlenül szombat bejövetele előtt berakni a sütőbe, a kemencébe, és ott hagyni szombaton, hogy szombaton melegedjen át, vagy történjen meg az, ami meg kell történjen vele a feldolgozásához. Miért? Hiába én nem végzek munkát, de a maga a len az végződik munka vele, ezért ez tilos. Ugyanígy, hogy lajasz a szeme, lajja ajra, és ugyanígy nem szabad a forró vízbe berakni a gyapjút, amit ugye kimosnak, miután a gyapjút levágják, akkor kimossák, hogy fehérítsék. Akkor hiába én nem végzek vele munkát, de mivel szombaton fog történni a munka, ezért ez tilos. Beszélel, Matin, beszélel, megemlíti. Még egy példa. Beszélel, én pöjszem, mert szundasz hájna, őfő, dagim, elrakítési ütszöjjön, amiben ugye. Beszélel, Matin, ugye egy vadász. Tilos, hogy kirakja a csapdát péntek este, vagy péntek délután, hogy szombaton csapdába ejtse az állatot. Hiába ő nem végez munkát, de az eszköze, a csapda maga végez munkát. Csak akkor lehet kitenni, hogyha már elég idővel, húppá, elkezdett esni a hó. Szép világot élünk. Csak elég idővel a szombat bejövetele előtt raktam ki, hogy az állat az beleessen még a szombat bejövetele előtt. Itt különben azt mondja a Jeruzsálemi Talmud még hozzáteszi, hogy ez is csak egy olyan helyen, ahol nagyon sok vadállat van, és nagyon valószínű, hogy bele fog esni még a szombat előtt, és ugyanúgy csak egy olyan csapda, amiben csak egy állat eshet bele, mert különben még mindig, ha két állat is elfér a csapdába, vagy még több állat, akkor hiába biztos, hogy már péntek délután a szombat bejövetel előtt beleesett állat, még szombaton jöhet egy másik állat, és akkor ugyanúgy Sámály szerint az eszközöm, a csapdám, az munkavégzést végezne. De Hillel szerint szabad, ki lehet rakni a csapdát péntek délután, és nem érdekes, hogy szombaton beleesik az állat, mert az eszköznek nem kell pihennie szombaton. És Sámályom, én majd nagyfnév, én tajánni imajv, én meg bín alav, elögdésség jelen makim karov, vész Hillel matinim. Mi a helyzet azzal, hogy tilos egy nem zsidónak munkát adni? Ugye a rabik megtiltották, hogy egy nem zsidónak munkát adjunk szombaton, olyan munkát, ami szombatszegő munka. Miért? Hogy mi ne vegyük komolytalanul a szombaton. Ha lehetne, akkor szóval mindent csinálnánk tovább, csak átívnánk egy nem zsidó barátunk, azt mondja, csináld ezt, csináld azt, rakjál tüzet, főzzél, csinál, és akkor az egész szombat komolytalan lenne. És ezért a rabik megtiltották. Kérdés az, mi van péntek délutánnal? Péntek délután lehet-e adni egy nem zsidónak munkát, hogy végezze el szombaton? Bés Sámály megtiltja, Bés Hillel megengedi. Itt majd különben fogjuk tanulni. Ja, mindegyik dolog, amit eddig mondtunk, Hillelt követi a halaká. Ebben a dologban a rabbik mégis szigorítottak, és azt mondták, hogy a Sámályt kövesse a halaká, és nem lehet egy nem zsidónak úgy adni munkát szombat délután, hogy az biztos, hogy szombaton fogja elvégezni. Én odaadom neki az ingemet, és azt mondom, hogy péntekben légy szíves, mosd ki az inget, és én jövök majd szombat este, hogy átvegyem tőled, akkor biztos, hogy szombaton fogja mosni, mert szombat estére kell, nem tudja megcsinálni. Ha azt mondom, hogy és majd hétfő reggel jövök, akkor már az ő dolga, hogy mikor csinálja. De úgy adni neki munkát, hogy biztos, hogy szombaton végezze el, az tilos. A kérdés az az, hogy akkor ezt lehet-e, vagy sem. Azt mondja, hogy Sámály, hogy nem lehet. Még szombat, péntek délután sem lehet adni neki, hogy vigyen valamit, vagy hozzon valamit, vagy tudom én. Hillel szerint pedig lehet. És Sámály, hogy én nőszín őrész le ábdon, mert ő kém le kell vissza napra ellekedési ászlom, hogy ugyanígy azt mondja, hogy Sámály nem szabad adni egy bőrt, hogy azt cserjézze meg, vagy ruhát, hogy mossa ki, hanem csak akkor, ha van elég ideje, még péntek délután, hogy megcsinálja. Amikor kulan hész pillan matirim, ima semes, mész Hillel azt mondja, amíg nem jött be a szombat, oda lehet neki adni. Amar Rav Shimon ben Gamliel, hogy Hágin a Jubei Szábele, azt mondta Rav Shimon ennek a törvénynek a kapcsán, az apám azt úgy csinálta, és a hajun naiszkin klei lavon, le kajvesz nachli, s la is se jönni, mi kajdem le sávasz. Már három nappal a szombat bejövetelelet odaadta neki a ruhát a tisztítóba, hogy csinálja meg. Szerintem ő ebben a dologban Bés Samály szerint járt el, szigorúban járt el. És Savon le élő le élő, és ott a Jánin Kajrász Bésza Bác, Vigule Agász. Tehát akkor ebben az esetben Bés Samályt követik, amúgy minden dologban Bés Hillelt követjük. Egy dologban egyetértett Bés Samály Bés Hillellel, hogy lehet egymásra rakni a hordóban a szőlőt pénteken. Ugye miről van szó? Hogyha egymásra pakoljuk a szőlőt a hordóban, akkor mi fog történni szombaton? Kezd majd a szőlő egyre jobban szétnyomódni, és egy olyan folyamat indul be, amit én amúgy is szeretnék. És akkor itt is fölmerülhetünk, hogy ez is már olyan, mint hogyha dolgozna az eszközön szombaton, de ebben még Samály nem volt olyan szigorú, és ezt megengedték. Miért engedték meg? Ez már egy részletkérdés, de azért azt mondják a kommentárok, azért, mert a szőlőt, amikor beleraktam, az már szétjött. Az már önmagában nem egész szőlőszemek, hanem már egy kicsit szét van esve. És az, hogy tovább is szétesik, az már nem lenne a tóra szerinti szombatszegés, és ezért az, hogy ezt most péntek délután csinálom, az még abszolút belefér. Eddig tartott a misna, és holnap fogjuk kezdeni részletezni a misna értelmezését. Köszönöm szépen mindenkinek, holnap 7:30-kor találkozunk.